Énekeljetek Istennek, zengjetek nevének, készítsetek utat a pusztában az Úrnak. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 68. Zsoltár első versét énekeljük fennálló énekül, hogyha felindul az Isten. Foglaljuk el a helyünket, és a 472-es dicséretünket keressük ki, és a 3., 4., 5. versét énekeljük, 472, lelkek éjjét oszlatni fénnyel.
Szolgált férfi, nő a vízban.
a mi segítségünk, vasárnapi ünnepszentelésünk, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Istennek igéjét hallgassuk meg a 68. Zsoltár első 11 versében.
Az éneklőmesternek Dávid Zsoltára éneke. Felkél az Isten, elszélednek ellenségei, és elfutnak előle az ő gyűlölői. Amint a füst elszéled, úgy szélezted el őket, amint elolvad a viasz a tűz előtt, úgy vesznek el a gonoszok Isten elől. Az igazak pedig örvendeznek és vigadnak az Isten előtt, és újjongnak örömmel. Énekeljetek Istennek, zengedezzetek az ő nevének, csináljatok utat annak, aki jön pusztákon át, akinek Jah a neve, és örüljetek előtte. Árváknak atya, özvegyeknek bírálja az Isten az ő szentséges hajlékában. Isten hozza vissza a száműzötteket, kihozza boldogságra a foglyokat, csak az engedetlenek lakoznak sivatag helyen. Ó Isten, mikor kivonultál a te néped előtt, mikor a pusztába beléptél, Szele. A földreng vala, az egek is csepegnek vala Isten előtt, ez a Sínai hegy is az Isten előtt, ez Izrael népe az Isten előtt. Bőzáport hintesz vala, ó Isten, a te örökségedre, s a lankadót megújítod vala. Benne tanyázott a te gyülekezeted, te szerzéd jó voltodból a szegénynek, ó Isten.
Isten tegye áldottá az ő igéjét, szívünk befogadását, hajtsuk meg a fejünket, csendesedjünk el. Urunk Istenünk, köszönjük azt, hogy szép napsütésbe jöttünk ma ide, és azért jöttünk ide, hogy felragyogjon a mi szívünkben, lelkünkben is a te napod, mert ebben a szellemi sötétségben, vagy sokszor besötétülő világban kell megtalálni az utat, megtalálni a helyes ösvényt, a jó döntéseket, a helyes szavakat és a helyes magatartást, akár a közvetlen szeretteinkkel, akár a közösségben, munkahelyen téged kell képviselnünk. És megvalljuk azt, hogy bizony ebben nagyon sokszor vétkeztünk, nem gondoltunk vele. Nem gondoltunk azzal, hogy vannak, akik számon tartják azt, hogy mi hitvallóak vagyunk, a te neveddel a szánkon élünk, és nem találták elegendőnek a mi cselekedeteinket, a mi szavainkat, a mi indulatainkat. Add, hogy ezen a mai Isten tiszteleten ez megváltozhasson. Köszönjük a terített asztalt, és készülhetünk rá lélekben, letehetjük mindazt, ami elválaszt tőled, és te újra és újra visszafogadsz bennünket, mint egy megújítod a te hitelesítő fecsétedet, a te fiadnak, az Úr Jézus Krisztusnak keresztjét, áldozatát. Így kérünk, áld meg a mi Isten tiszteletünket, nyisd meg a szívünket, és tölts be bennünket. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kérem akkor Villát, mert ő tartja a gyerek Isten tiszteletet, de a gyerekek jöjjenek.
Áldás, békesség! Nagyon ügyesek vagytok. Azt szeretném most kérdezni tőletek, hogy milyen jelmezt viseltek a farsangon? Ugyanis ezekben a hetekben mindannyian tudjuk, hogy az óvodákban, iskolákban farsangi ünneplések vannak. Ki minek öltözik idén?
Ördögnek.
Ördögnek öltöztél? Nagyon izgalmas. Minek öltöztök? Minek öltöztök, gyereke? Még nem tudod?
Papagáj.
Papagáj. Nagyon szuper. És milyen jelmezek lesznek még? Nem tudod? Gyerekeztek. Igen? Pókember és gallíros díj. Igazán izgalmas jelmezek lesznek idén. Nagyon izgalmas állarcot viselni, én nagyon szerettem az állarcokat. Képzeljétek el, hogy voltam egyszer a velencei karneválon, ahol ott Velencében mindenki a helyiek beöltöznek gyönyörű szép hatalmas ruhákban, és csillogó, tollakkal díszített állarcot vesznek fel az arcukra. Irigyeltem őket, amikor ott jártam, hogy milyen gyönyörűek ezek az emberek, és olyan boldognak tűnnek. De aztán belegondoltam abba, hogy vajon az állarc alatt is olyan boldogok, mint amilyennek tűnnek. Igen? Te is szereted az állarcokat. Örülök, hogy egyetértünk benne. Az állatokat. Jó. Azt kérdezem tőletek, hogy elhiszitek-e nekem, hogyha egy mosolygós arcot teszek magam elé, akkor tényleg boldog vagyok. Nézzetek rám, jó? Tényleg mosolyogtam az állarc alatt, szerintetek? Nem mosolyogtam, képzeljétek el, nem mosolyogtam az állarc alatt. Azért mondom el ezt nektek, mert nagyon sokszor állarcokat hordunk, nem csak a farsangi ünnepségen, hanem az életünk során is. És ti még talán nem is annyira, de ahogy egyre inkább felnövünk, egyre több állarcot és jelmezt kezdünk el viselni. De Isten az, aki a szíveket vizsgálja, ő ismer bennünket is, ő nem külsőleg akar látni minket, hanem egészen a belső gondolatainkat is, a szívünket. És a mai napon szeretném, hogyha mindannyian átgondolnánk azt, hogy vajon a maszkok, az állarcok alatt, amiket időnként felveszünk, mi van ott legbelül. És Isten arra hív bennünket ma is, hogy mehetünk úgy hozzá, ahogy vagyunk, állarcok nélkül, és segít bennünket, hogy megszabaduljunk azoktól, amik terhelnek minket. Ez nem a ti farsangi ünneplésetekre érti, hanem sokkal inkább az életünkre. Hosszú távon, hónapokon is, egész életen keresztül nem kell, hogy jelmezeket és állarcokat hordjunk. Legyetek, szórakozzatok jól a farsangi ünneplésetekben, és most pedig elbocsátalak titeket a gyermekisten tiszteletre. Isten áldjon benneteket, áldás békesség!
Köszönöm szépen. Elárulom a gyerekeknek, hogy azért volt a Linna néni, mert rájöttem, hogy szebb nálam. A 171. dicséretet énekel. Istennek igéjét a Timóteus második levelének második részéből olvasom a következőképpen. Te azért, fiam, erősödjél meg a kegyelemben, amely a Krisztus Jézusban van. És amit tőlem hallottál sok tanú előtt, azokat add át megbízható embereknek, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek. Vállald velem együtt a szenvedést, mint Krisztus Jézus jó katonája. Egy harcos sem elegyedik vele a mindennapi élet gondjaiba, hogy megnyerje annak tetszését, aki harcosává fogadta. Ha pedig versenyez is valaki, nem nyer koszorút, hanem szabályszerűen versenyez. A fáradozó földművesnek kell először a termésből részesülnie. Gondolkozz azon, amit mondok, mert az Úr megadja majd neked, hogy mindent megérts. Emlékezz arra, hogy Jézus Krisztus, aki Dávid utóda, feltámadta halottak közül, erről szól az én evangéliumom, amelyért még bilincseket is viselek, mint egy gonosztevő. Ezért tehát Isten igéje viszont nincs bilincsbe verve. Ezért tehát mindent elviselek a választottakért, hogy ők is elnyerjék a Krisztus Jézusban való üdvösséget örök dicsőséggel. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, a kalauz szerinti újszövetségi részből olvastam az ígét, múlt alkalommal is, amikor legutoljára prédikáltam még a Timóteus levélből, olvastam és elmondtam akkor is, most is, hogy nagyon fontosak a számunkra a úgynevezett pásztori levelek, mert a korai egyház felelős tisztségviselőihez íródtak. Nem a gyülekezetekhez általában, kifejezetten azok, akik valamilyen szolgálattal vannak a gyülekezetben, de egy olyan időszakban még, amikor nincsenek még ilyen merev rendszerek, struktúrák, pozíciók, stallumok, hanem a kegyelmi ajándékok szerint választották az atyafiakat. Ugye ebből következett az, hogy megfelelő ember a megfelelő helyre került, és kit mire hívott el, és tett alkalmassá az Isten szent lelke. Nem feltétlen kapkodtak akkor a tisztségek után, mert az üldözések nagy hullámokba jöttek, végig söpörtek a keresztény népen, de nagyon nagy volt a jelentősége a példamutatásnak, a bizonyságtételnek, ha úgy hozta az élet, akkor a mártíromságnak és annak vállalásának, és ez ugye óriási bizonyító erővel is bírt a gyülekezet előtt és a külső szemlélő előtt is. Ugyanakkor az is roppant érdekes, hogy már többedik generáció van. Ugye Timóteus a harmadik generációnak mondható, és ő a negyediket tanítja. Így is kezdődik ez a levél, azt mondja az apostol, hogy eszembe jutott ugyanis a benned élő képmutatás nélküli hit, mely megvolt először nagyanyádban, Loiszban, és anyádban, Eunikeiben, de meg vagyok róla győződve, hogy benned is megvan. Ez a harmadik generáció, és őt már tanítja, ugye, mint a negyedik generáció tanítója, aki átveszi a stafétabotot, és erre föl kell készíteni. Pál fogságból is írja azt, hogy a bilincset viselek, mint egy gonosz tévő, és bizony le is kellett írni, ez egy nagyon szomorú sor, de csak ennyit szán rá, nem kezdi el a lamentációt, hogy az Ázsiában, itt a Kis-Ázsiára gondolunk, lévők mind elfordultak tőlem. Börtönbe került, neki megijedt, és elpucolt a színről. Persze nem mindenki, de az nem lehetett kevés az ázsiai gyülekezetekből. Őt viszont egyetlen dolog foglalkoztatja igazából, az átadás. Hogyan lehet átadni? Hogyan kell átadni? Átadni mindazt, aminek nagyon jól tudja súlyát, ugye ez eredetét, ez pedig az evangélium. Ez nem valami ötlet, valami filozófia, ez úgy szokott lenni, hogy kitalál generáció valamit, azt fölviszik a csúcsra, aztán második, harmadik generáció az úgy elhal. Nem, itt egyre inkább növekedő, egyre inkább terjedő dologról van szó, mert nem emberek kitalációjában, szóval az Isten maga megnyilatkozásáról, és az igéről, a kijelentésről van szó, a szabadító Isten munkájának a meghirdetéséről van szó Krisztusban. És hát ennek a hirdetésének, hirdetésére kell alkalmassá válni az utána jövő generációknak. Ezért olyan fontos gondja az apostolnak a tanítók tanítása. A saját tapasztalatainak az átadása, a lelki gondozása, a bíztatása, erősítése azoknak, akik maguk is felelősséget hordoznak, és akik maguk is viselik ennek terhét. És Pálban akkora lelki-szellemi erő van, hogy ez érződik, hogy az, hogy a börtönben van az a számára tulajdonképpen ebben az ügyben a legkevesebb, és a feladatra koncentrál, Timóteust fel kell készíteni, és megnevezi mindjárt azt az erőforrást, ami Timóteus szolgálatának az alapja, és azt mondja, hogy erősödjél meg a kegyelemben, amely a Krisztus Jézusban van. Ez az endünamú erősödj meg, ez egy felszólítás, vételezd a felülről való erőket. Hogyan lehet ezt vételezni? Úgyhogy újra és újra örvendezve átélem azt, hogy Jézus Krisztus áldozatával kiváltott engem a halálos erőtlenségnek, a bűnnek a világából. Honnan tudom ezt? Onnan, hogy mondja Pál, hogy tőlem hallottál sok tanú előtt. Tehát egy feltétele van a hallás, míg pedig abban az értelemben, hogy a bensőmet megnyitom az ige előtt, ehhez komoly segítségek, támaszok vannak, az a bizonyos sok tanú, hogy nem zugolyába történt dologról van itt szó, nem úgy a háttérbe sutyorgunk valamit, hogy hát van ilyen is, hanem nyíltan vállalt és csodálatos dologról van szó, ahogy ezt másutt is mondja, hogy a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által, itt az Isten igényéről van szó. És az evangélium újra és újra hallása, az azt jelenti, hogy a hitünk erősödik általa. Hát ezért járunk templomba, mert mondhatná valaki, hogy jó, már hallottam, a legközelebb már nem jövök. Van, aki így is gondolja. Tehát minden alkalommal, amikor tulajdonképpen ugyanazt hallom innen-onnan megközelítve, erősödik a hitem. Ez az erőforrás így működik, hogy újra és újra meghallom. Az erős lelkű, hitében szilárd ember lesz alkalmas a továbbadásra. És itt Timóteusnak nem csupán a prédikálása feladata, hanem egy nagyon izgalmas dolog, ugye a tanítók, a leendő tanítók kiválasztása és tanítása, azt mondja az írás, hogy azokat add át megbízható embereknek, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek. Ugye a megbízható vagy hűséges ember a szöveg szerint, aki megáll a saját lábán, tartja a szavát, és még kell hozzá valami ugyanilyen fontos. Ugye azt tudnék, hogy alkalmas legyen mások tanítására, tehát megbízható, erős karakterű, de tanításra alkalmas. A kettő nem mindig jár együtt. Ez azt is jelenti, hogy szükség van tehát arra, hogy a további generációk beleálljanak egy folyamatba, a generációk láncolatába, ahol különös gonddal foglalkoznak az egész gyülekezet tanítása, evangelizálása mellett azokkal, akik maguk is tanítani fognak, vezetni fognak. Egy századfordulós egyház atyánál, Kelemennél olvassuk, mondhatni talán a ötödik vagy negyedik generáció, azt mondja, hogy az apostolok meghagyták, hogy amikor ők elhaláloznak, kipróbált férfiak vegyék át az ő szolgálatukat. Tehát, hogy már az a csapat, aki igazán ugye a nagy generáció, akiket apostoloknak nevezünk, ugye folyamatosan azon gondolkodott, hogy meglegyen a folytatás, a továbbvitel, a láncolat, az átadás, amit ugye úgy hívunk, hogy tradíció, amit van divat, ugye, hát egy kicsit szidalmazni, pedig ez a folyamat, ez amelyet az Isten lelke erősít meg a kegyelemben, amely a Jézus Krisztusban van. Ezt jelenti ez a tradíció, az átadás, a rábízás, a drága kincsnek, ugye, melyre mondja Timóteusnak, amit a Szentlélek, a benned lakozó Szentlélek által őriz meg. Miért van fontos ez nekünk? Azért, mert az idei évben sok mindennek kell történni a gyülekezetben. Szükségünk van tisztújításra, hogy azt gondoltuk, hogy az mindig jó van, ahogy van, azt egyszer csak eljön az idő. Szükségünk van kis csoportok vezetőinek a kiválasztására, képzésére, és hát persze ez egy kényes feladat, ugye? Mi lesz, vállalja, nem vállalja, megsértődik, nem sértő, ezer dolog van ilyenkor. Hát ha valamit kell kérni az aratás urát, ugye, az az, hogy küldjön munkásokat az aratásba, hogy Jézus mondja az evangéliumban. Ugyanakkor Péter rámutat arra, hogy ez milyen életforma. ez a tanítói, vezetői életforma. És átgondoltam azt, hogy nem kell minden kereszténynek egyforma súllyal vállalni, de aki a hívők között vezető szeretne lenni, annak tudni kell, hogy mit vállal, amit Pál itt Timóteus előtt világossá tesz. Ugye Jézusnak a szolgái utána mennek az uruknak, mondja Jézus, ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl az ő keresztjét, és kövessen engem. Hát ez mit jelent a gyakorlatban, egy kicsit másképp fogalmaz itt Pál. Ugye nagyon érdekes, itt az első, amikor azt mondja, hogy vállald velem együtt a szenvedés, mint Jézus Krisztus jó katonája, a Károl így a szemben Jézus Krisztus jó vitéze, és aztán azt mondja, hogy egy harcos sem elegyedik bele a mindennapi élet gondjai, vagy megnyeri annak tetszését, aki harcosává fogadta. Hát ez van, mit jelent ez? Hát azért meg lehet érteni, tudnélik a légióba, tehát aki katonai szolgálatot vállalt, annak császárilag meg volt parancsa, vagy nem vállalhat civil foglalkozást. Ugye ez teljesen érthető, és valamelyik későbbi császár még törvényben is hozta, hogy a katona teljes egészében, minden erejével, fizikai, szellemi erejével a szolgálatára koncentrálja, nem feltétlen arra, hogy állandóan hadakozunk, hanem hogy végezze a rábízott szolgálatot, pláne, hogyha azon belül még vezető is. De hát akik föltették az életüket a szolgálatra, ugye, az nem kell mondom mindenkinek ezt ilyen szinten vállalni, mert éppen elég feladat keresztényül helytállni a családban, munkahelyen, a társadalomban. De a presbitereknek már egy kicsit inkább, a tanítóknak, a hitoktatóknak meg még inkább, és az ige hirdetőknek meg mondjuk így, hogy nagyon. Ugye? Tehát, hogy igen, azt kell teljes erővel tenni, ami a feladata. Tehát nem más dolgokkal foglalkozni, azt is kell, de ne legyünk szakbarbárok, tehát ezt érteni kell jól, de ez a teljes szívvel, teljes erővel, teljes lelkével. Persze rögtön eszembe jutott a 50-es, 60-as, sőt 70-es évek Kölkeden is, meg más helyeken, ott lenne a végeken, a későbbi Esperes is, ugye T.S. könyvelő is volt. Hát nyilván az ilyen halástól mentette meg, úgyhogy nem ő rájuk gondolunk ilyenkor, ugye, a nyomorúság az mindenkinek az volt, de azért egy mondjuk így, hogy római harcos azért nem éhezett, ugye. A másik fontos jellemzője azt mondja, hogy ha pedig versenyez is, valaki nem nyer koszorút, ha nem szabályszerűen versenyez. Tehát egyik év a katona, a másik a sportoló, ami a birodalomban nagyon fontos volt, ugye a sportolás, testkultus, stb. És voltak szabályok akkor is, meg ma is. Azt mondja, hogy ha nem törvényszerűen ezt a szót használja, a nominuszt használja, az Isten törvényére kell gondolni. Aki ilyen fajta tisztséget vállal, annak a krisztusi etika, hegyi beszéd például, és hasonlók szerint kell a szabályokat betartani, akkor is, ha vele szembe ezt nem tartják be, akkor itt volt a Biblia kiállítás, akkor ott láttuk az egyik új szövetséget, egy ilyen faksimile kiadásban a fejedelemnek a Bibliája, hogy mi volt aláhúzva szinte minden sorban a hegyi beszéd. Úgy kormányzott, hogy a szívébe, lelkébe ott volt, gondoljunk bele azokba az időkbe, török, német, mindenki, és azt, hogy szeressétek ellenségeitek. Nagyon kis dilemmák lehettek ezek, de megoldották, ezért lett Erdély aranykora. Ugye ez a harmadik kép a földművesé, ez egy kicsit nehézkes. Azt mondja, hogy a fáradozó földművesnek kell először a termésből részesülni, ez nagyon logikus, csak miért van itt? Hát valószínűbb az a fordítás, hogy a földművesnek először fáradoznia kell, mielőtt a termésből részesül. Ez egy bonyolult szövegprobléma. Én ezt fogadtam el, mert ez így logikus. Tehát a lelki ember sajátja az, hogy nagyon türelmesnek kell lenni, olykor nem kevésszer előfordul az, hogy más a vető és más az arató. Küzdöttem, dolgoztam, nem lett eredmény, aztán utána jött valaki és besöpörte. Hát én így jártam, amikor lementem Komlóra az ifjúsági munkába, az általam óriásira nézett lelkész és felesége évtizedekig küzdöttek az ifjúsággal, a jó kis Bányavárosba semmi. Én jöttem, és így learadtam, nem kell sem csinálni, ezt csak jöttek a gyerek azért, mert ők ott dolgoztak 20 évet. Ugye, tehát van ilyen, erre is föl kell készülni, és nem szabad semmiféle türelmetlenségnek, irigységnek lenni. Tehát nem könnyű séta a felelős módon való lelki munka, sem a vezetés, sem a tanítás, sem a lelki gondozás, gyülekezet építés, bármi, amiben részt veszek, ezt azért tudni kell, mondom, különbözőségeket gondolok én, de aki tisztséget vállal, felelős tisztséget, és különösen az igehirdetésben, annak ezeket tudni kell. És ezután hívja fel Timóteus Pál arra, nagyon érdekes ez is, számomra sokat mondom, hogy gondolkodj azon, amit mondok, mert az Úr megadja majd neked, hogy mindent megérts. Hát nagyon fontosat mond Pál, azt mondja, hogy gondolkozz. És hát ezzel most nem is csúfolódni akarok, hanem gondold végig mindezt magadra alkalmazva. Ugye magadra vonatkoztatva. És ez nagyon fontos mozzanat, mert így folytatja, az Úr megadja majd neked, hogy mindent megérts. Nem kell elsőre mindent megérteni és minden tudónak lenni, azaz a saját súlyán kezelni ezt a kérdést. Az Isten lelke ott tud munkálni, ahol gondolkodnak. A tanítóknak gondolkodni kell. És a gondolkodás közben kapott felismerés, az lesz igazán az enyém. Tehát nem készen, hanem úgy átgondoltam, megemésztettem, a magam helyzetében megpróbáltam alkalmazni, végiggondolni, az egyszer csak rájövök, hogy igen, ez az. Az egy komoly felismerés. A János 14-et gyakran idézte boldogult professzorunk a teológián, a biblikus professzor Fákozdi, és ugye a János 14-ben van, amikor Jézus búcsú beszédeiben mondja, hogy elküldöm a Szent Lelket, a pártfogó pedig a Szent Lélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő tanít majd meg titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. Ez aztán a fontos, ami itt elhangzik, gondolkodni, szívembe forgatni, amit hallottam, megtanultam, folyton bővíteni ezt a tudást, és a Szentlélek ott tud munkálni az íge által, hogy egyszer csak eszembe jut az, amiről itt szó van, hogy ad nekem hozzá való ígét, ugye azt a bizonyos aranyalmát ezüst tányéron, és akkor már világos, hogy az Isten gondolata micsoda ebben. Ugye bővüljenek a lehetőségeim, az Úr akaratát megértsem. Minél többet értek a kijelentésből, minél több van a fejembe, minél többet gondolkodunk, beszélgetünk, annál nagyobb, bocsánat, ez az idézőjelben mondom, esélyt adok az Isten lelkének, hogy megszólaljon bennem, megfendüljön bennem, hogy igen, ez az az ige, ez az a történet, ez az a Jézusi mondás. És ez nagyon fontos. Végül Pál újra erősíti Timóteust, akire nyilvánként rá is fért, ugye nem volt egy atlétikus alkat, azt mondja, hogyan erősíti? Azt mondja, hogy emlékezz arra, hogy Jézus Krisztus, aki Dávid utóda, feltámadta halottak közül. A tradíció az tulajdonképpen emlékezés. Ugye, nem valami nosztalgikus ismételgetése régi dolgoknak, hanem ez a forráshoz vezető szellemi út. hogy a hagyományozás, a továbbadás, az átadás, a láncolatban az a meder, amiben a forrás vize folyni tud, és nem nyeli el a homok, a sivatag, és nem tűnik el, és persze minden medret tisztogatni kell. Hát a 500 év, az többek között van, ilyesmit is üzen, hogy a mi medreinket beiszaposodott mindenfélével, hordalékkal telelevő medreket ki kéne fucolni. Azért is mondja ugye az apostol tovább, hogy a Dávid utód, aki feltámadta halottak közül, az ember Jézus Krisztus, ami igazi erőforrásunk. Erről szól az én evangéliumom, mondja Pál, ez nem a páli verzió, hanem az, amiért bilincset is visel, mert nem tud Damaszkus után más evangéliumot mondani, ezért mondhatja az én evangéliumom. Tehát börtönben van, mint egy gonosz tévő, és hát ez nem csak egy szóvirág, amikor mondja a Pál, hanem így tekintettek rá, minden bajért, ugye Róma égéséért is abban az időkben, ugye Néró kitalálta, mielőtt föllázadt volna a római nép, hogy ezek a keresztények voltak, és ők a hibásak mindenért. És a keresztények amúgy is gyanúsak voltak, mert ugye utána néztem ennek, hogy nagyon is rajta tartotta Róma szemét a maga birodalmán, és minden közösségi megmozduláson engedélyt kellett kérni. Egy baráti társaság összejött, hogy akármi, akkor engedélyt kellett kérni. Ez nem olyan világ volt ez, hanem beugrott nekem egyből, hogy az 50-es években, ugye ott igen, akkor minden engedélyt kellett kérni. Hát Róma az egy ilyen nagyon erős nyomást és felügyeletet gyakorolt, és ráült a lelkekre. Nekem eszembe jutott egy másik ilyen teológiai élmény, a teológián ima közösséget akartunk tartani, teológián vagyunk, az első évfolyamot lelkesen, amikor bementünk, és az egyház, államegyházi hivataltól engedélyt kellett kérni rá, hogy mi a teológián imádkozhassunk együtt. Tetszik ezt érteni? Megijedtek, hogy jaj, mi lesz, és akkor majd meg. Hát igen, igen, na ez Róma, ugye? Tehát minden esetre, ugye Pál nem véletlen van bilincsbe és börtönbe, ennek a gyanús társaságnak a vezetője, de itt a diadal, hogy az Isten igéje nincs bilincsbe verve. Ha valahol, akkor ezt a börtönbe lehet igazán megtapasztalni. És ott van ez a csodálatos dolog, hogy az ige mindig nagyobb, mint a hirdetője. Ezért mindent elviselek a választottakért, mondja Pál, és ezért az igéért, amit ránk bízott az Isten, hogy hagyományozzuk, átadjuk, az átadást csináljuk jól, szakszerűen, ha úgy tetszik, ezért mindent megér, mert azt az igét hirdetjük, ami nagyobb nálunk. Itt van a titka annak, hogy miért van egyház, nem tudok más tenni, mint hirdetni a Krisztus Jézusban való üdvösséget, tehát emlékezni az ő feltámadására, tovább adni, tovább hagyományozni az ígét, az evangéliumot, és aztán ugye, így fejezi be, hogy ők is elnyerjék a Krisztus Jézusban való üdvösséget örök dicsőséggel, ugye várni a jövendő reménységét itt és most ebben a fáradozásban. Isten áldjon meg bennünket ebben a gondolkodásban, és ebben a tevékenységben. Amen. Szeretteim, most egy verset énekelünk, a 2.23.1, Istenem, én nagy bűnös ember, és aztán az énekkar két éneke lesz a úrvacsorára való előkészítés.
Thank you.
Kérem, hogy álljunk fel. Hallgassuk meg, miképpen szereztem Úrunk Jézus Krisztus a sákramentumot, ahogy ezt Pál apostol elünkbe adja a Korintusi levél első levele 11. fejezetében a következőképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultatott, vette a kenyeret, hálákat adott, megtörte, és ezt mondotta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek, megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsorált, ezt mondva: e pohár, amaz új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Hozzáteszi az apostol: vizsgálja meg magát azért az ember, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból, mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának. Magunk megvizsgálása bűnbánó imádságban történik. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban dicsőítjük és magasztaljuk te szent voltodat, és miközben ezt tesszük, egyre jobban átéljük a magunk nyomorult és bűnös voltát, hogyan is járulhatnánk elődbe, hiszen te nem tűröd meg a tisztátalant magad előtt. És köszönjük azt a kegyelmet, amivel ez mégis megtörténik, amikor elfedezed a mi nyomorúságainkat te fiadnak vérével. De azt kívánod, hogy tegyük le és valljuk meg. Megvalljuk először is a gondolatban elkövetett vétkeinknek sokaságát, melyikről legtöbbjére már nem is emlékezünk. És megvalljuk a szavainkat is, amelyeket kimondtunk, és meggondolatlanok voltunk általa. És rossz döntéseinkből származó tetteinket is elődbe visszük, és szeretnénk most végleg megszabadulni tőlük. És különösen megvalljuk néked reménytelen mulasztásunkat, amellyel nem tettünk meg valamit, akár kicsi, akár nagy dolgokat. És kérjük azt, hogy töröld el a mi vétkeinket. Kérjük azt, hogy bocsáss meg nékünk, és adj nekünk erőt, felszabadultságot, adj nekünk tisztult látást a továbbiakra. Most pedig magunkat megalázva mondjuk el bűnvalló imádságunkat: könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újíts meg bennem. Amen. Tettei, megvallottuk a mi bűneinket, valljuk meg a mi hitünket is, elmondva minden keresztények hitvallását eképpen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Szeretném, most bűnbánat tartásunk és hitvallást tételünk után, szentjegyek vétele előtt feleljünk a következő kérdésekre. Hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét? Hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Hiszem és vallom. Ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő szent és Istennek kedves áldozatul? Ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom, most azért, mint az én Uramnak méltatlan, de elhívott szolgája, hirdetem ti néktek az örök életet és bűneiteknek bocsánatát, melyet megáld a mi Urunk ingyen kegyelméből a Jézus vérének érdeméért, hitáltal mindnyájunknak. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és a megszokott rendben járulunk a Úrasztalához, közben pedig a 214. dicsérettel, 15-kel folytatjuk majd és a sorban.
Thank you.
testvér.
Keresztény testvéreim, így szereztem Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát. Így éltek vele az apostolok, reformátorok, hitvalló őseink, és Isten kegyelméből így élhettünk vele most mi is. Még mielőtt elbocsájtanánk benneteket, kérünk és intünk az Isten kegyelméért, hogy azt, amely láthatóvá vett rajtatok, hiába valóvá ne tegyétek. Ha annak okáért helye van Krisztusban az intésnek, ha helye van a szeretet vigasztalásának, ha helye van a lélekben való közösségnek, ha helye van a szívnek és a könyörületességnek, teljesítsétek be az én örömömet, hogy egyenlő indulattal legyetek, ugyanazon szeretettel viseltetvén, egy érzésben, semmit sem cselekedvén versengésből, sem hiába való dicsőségből, hanem alázatosan egymást különbnek tartván ti magatoknál. Ne nézze ki a maga hasznát, hanem mindenki a másokét is. Annak okáért az az indulat legyen bennetek, mely volt Krisztus Jézusban is, aki mikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresíté, szolgai formát vevén föl, emberekhez hasonlóvá lévén, és amikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén a halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Annak okáért az Isten is felmagasztalta őt, és ajándékozza néki olyan nevet, amely minden név fölött való, hogy a Jézus nevére minden tért meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atyaisten dicsőségére. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, még mielőtt a te asztalodtól és a te megszentelt közösségettől eltávoznánk és saruinkat lábunkra húznánk, megvalljuk neked, hogy jó volt nekünk itt lenni. Szavaidnak erősítését, a te kegyelmednek felfoghatatlan minden hatóságát az életünkbe beengedni. Hadd vigyük ezt magunkkal. Az az út, amelyen járunk, talán tele van kiszámíthatatlan fordulatokkal, kihívásokkal, nem hétköznapi, hanem annál sokkal nehezebb terhekkel. Mégis a te kegyelmedet, amelyet most a szívünkbe adtál, hitáltal, hallásból megerősített bennünket, hadd hordozza az életünket, hadd engedjük át magunkat ennek. Erősítsd meg bennünk a bizalmat, amelyet beléd vetettünk, erősítsd meg bennünk az odaszánást, amelyet a te elhívásodból kaptunk, és erősítsd meg bennünk valóban a kegyelmet, amely által az életünk megszentelt, nem emberek javára, hanem a te dicsőségedre fordított lesz. Áldunk téged és magasztalunk a közösségért, amelyet nem emberi szó által összehívtál. Áldunk és magasztalunk téged hálás szívvel egyházközségünkért, gyermekeinkért, az idősekért, azokért, akik a középkorúakhoz tartoznak, mindenkiért, akikkel közösen egységet vallhatunk, mert te nem azt nézed, ami a szem előtt van, hanem azt, ami a szívben van. És valóban erősítsd meg bennünk, hogy ne az álarcok, ne a képmutatás, hanem a belső, feltárt, lelki élet erősítsen meg, és járjon át bennünket, mindannyiunkat, a te neved dicsőségére. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek!
A héten, ami a megszokottól eltér, az az, hogy kedden presbiteri gyűlés lesz, nyilván ott a lapja a kijáratnál írjuk alá. A másik pedig az, hogy szombaton délelőtt 9-től 13-ig úgynevezett missziói napot tartunk, kibővített munkatársi hétvégét. Igyekeztünk, mindenkit meghívni, akit gondoltunk, de ez nem zárt klub. Amit a Mátraházán próbáltunk ott két nap alatt összerakni, azt próbáljuk most is véglegesíteni, és tulajdonképpen közhírré tenni, tehát igazából mindenkit szeretettel várnánk. Tehát ez a szombat fontos, és aki úgy érzi, hogy van ebben dolga, az pedig feltétlenül jöjjön el. Az idei év az egy különös év lesz, tehát hogy már utaltam rá, sok minden meg kell, hogy változzék, jó irányba persze, sok minden meg is fog minket éppen ezért terhelni, főleg a gyülekezet vezetését, mert hát nagy fordulatok, nagy dolgok történnek, majd vannak úgy beszámol róla. Köszönöm szépen Horváth Dórának a igeolvasást, és újra és újra elmondom, hogy a gyülekezet imádságban hordozza a gyászoló családokat, és a VUSZ tragédia által érintett családokat, és még a gyülekezetünk környékén is vannak sajnos ilyenek, és még egyet azt nem engedem Gézának mondani, hogy tudnélik, az elmúlt héten megszületett Lakatos Enikő beosztott lelkészünk és Csizmazia Attila első gyermeke, Csizmazia Anna. Nagy váratlanul, én tudom az adatokat, 50 centi és 2,50, egy kicsit előbb jött ezért, de teljesen egészséges mindenki. Köszönjük szépen, és könnyű szülés volt. Átadom.
Kedves testvérek, van ilyen, hogy a influenza az elősegíti a baba hamarabbi születését. A mai persejpénzzel a Lónyai utcai Református Gimnázium és Kollégium szolgálatát támogatjuk. Gondoljunk erre, mi nagyon sokat kaptunk, és ez egy régi hagyomány, hogy minél többet kapunk, az akkor jön, hogyha mi is adunk lehetőleg. A presbiteri gyűlés minden érdeklődő számára nyitott, és kérem a presbitereket, hogy írják alá a pénztárosi asztalnál a meghívót, hogy ne kelljen a munkatársaknak telefonálgatni. A szombati missziói napra szeretettel várunk mindenkit, azt is, aki már valamilyen szolgálatban benne van, de azt is, aki szeretne bekapcsolódni a gyülekezetünk idei programjainak a megvalósításába. Kérjük a testvéreket, hogy óvodánkba és iskolánkba a honlapokon található jelentkezési lap leadásával mihamarabb jelezzék az érdeklődésüket, tehát március 1-e az iskolai jelentkezési lap, tehát nem április valamikor, hanem március 1-ig várjuk ezeket a lapokat. Február 8-án szerdán 4:30-6 között Dömdödön vers és mesemondó fesztivál lesz az iskolába, február 9-én csütörtökön pedig 4-5 óra között játszunk iskolásat, foglalkozás lesz szintén ott. A 2017-es több generációs gyülekezeti táborra Révfülöpön lehet jelentkezni Pap Tamás presbiter testvérünknél. Ne felejtkezzünk el az 1%-ról sem, és hogy vegyünk rá olyanokat, akik senkinek se adják az 1%-ukat, hogy adják nekünk, mert ez egy jó hely, és itt értelmes dolgokat csinálunk. Ne felejtkezzünk el a kárpátaljaikról sem, tehát folytatódik az óvodai, iskolai és különböző gyűjtés, és ezeket az adományokat már el is juttattuk Fancsikára, illetve Mezőkaszonyba, tehát továbbra is Szalontai Zsuzsánál, illetve pénztárosi asztalnál Fehér István presbiter testvérünknél lehet ezt befizetni. További szép hétvégét kívánok mindenkinek!
A 447. dicséretünkkel fejezzük be az Isten tiszteletünket, Uram, bocsásd el szolgálat békével! Még jó. bocsássak el szolgádat mi hível, szent ígéretet szerint te könyved időt, és te könyved őt, életi megjelent. Így világos éjjünk, fogányok a hűnél, hírek fényességével nyilván kijelené a Szent Izraelnek nagy dicsősége. Egész ebből van ki, mi járatnál? De fogjuk osztani reformáció 500 szórólap, csak ezt elfelejtettem. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete és a Szentlélek közössége maradjon mindnyájatokkal. Amen. Áldás, békesség.